Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóim, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban. Ezúttal a Budapesti Néprajzi Múzeumban látogattam el. Hallgassák meg a Kutatók terepen című kiállításon készült felvételt.
Gebauer hangjának hívnak, és 3 éve dolgozom itt a Néprajzi Múzeumban, az etnológiai archívumban, a fotótárban. Kemecsi Lajos főigazgató úrnak volt ez az ötlete, hogy csináljunk egy kiállítás sorozatot. Ezért is a kiállításnak az alcíme az, hogy Kutatók a terepen, ami bemutatjuk, hogy mit csinál egy néprajzos, egy antropológus, hát igen, szóval egy múzeumban dolgozó ember, amikor nem itt a múzeumban dolgozik. Mivel én fotót is tanultam, és fotózom is amúgy, tehát ezért esett rám a választás, hogy én legyek az első, aki bemutatkozhat itt a saját anyagával. És én ennek nagyon örültem, ugyanis mi 10 éve csinálunk építészekkel, tehát 2004 óta egy ilyen népi építészeti néprajzi felmérést a Székely Párciumban. Voltak éppen ez alapjában egy népi építészeti felmérés, ami azt jelenti, hogy az építészek vannak többségben, én egyedül vagyok ott néprajzos. Eleinte 2004-ben ez még a Budapesti Műszaki Egyetemmel kezdődött el, és egy OTKA projekt keretében, tehát támogatással tudtuk ezt elkezdeni, ami azért fontos, mert hogy diákokat tudtunk kivinni, építész hallgató diákokat, tehát vagy 25-en mentünk az első ilyen felmérőtáborba. Ez azt jelenti, hogy akkor sokat tudtunk végezni, sok házzal tudtunk végezni, azóta, már mint hogy egy hét alatt, mert mindig egyhetesek ezek a felmérőtáborok, azóta viszont sajnos az OTKA támogatásunk nincsen már meg, tehát most egy lelkes kis mag maradt, meg kb. 5-6-an vagyunk, így építészek, meg jó magam, és tényleg így saját erőből, személyautóval, tehát most már így oldjuk meg ezt, de nem akarjuk abba hagyni, mert beleszerettünk a Székely Párciumban időközben, és szeretnénk befejezni ezt a kis területet.
Mekkora ez a terület?
Amikor elkezdtünk itt felmérni, akkor még magunk se tudtuk, hogy mi a Székely Párciumban vagyunk, és ez egy olyan, igen, ez az egész fogalom, ez a Székely Párcium, ez olyan, amit még a néprajzosok sem ismernek voltak éppen. Mi is később találtunk rá, hogy Orbán Balázs a Székelyföld leírásában említi először ezt a 15 falut, tehát amikor a Székely Párciumról beszélünk, akkor 15 falura kell gondolni. Ő nevezi ezt a 15 falut Párciumnak, mégpedig ő azt írja, hogy azért, mert hogy ezt a 15 falut később csatolták a székekhez, udvarhelyszékhez. Ő nem írja, hogy pontosan mikor, mi már elkezdtünk levéltározni, hogy mikor lehetett ez. Egyelőre odáig jutottunk, hogy 1567-re már biztos, hogy mindegyik oda tartozott, de hogy pontosan mikor, azt még nem tudjuk, mert hogy ez a terület a Szászföld és a Székelyföld határán helyezkedik el, nem messze van tőle Segesvár és Székely Keresztúr, tehát voltak éppen ezek, amik így határolják, illetve aztán föntről Szováta, meg Marosvásárhely, de azért az már messzebb van. Ez voltak éppen a Kisküküllő és a Nagyküküllő között helyezkedik el. Tehát ha bejön a látogató, itt talál egy térképet, és ott is látja, hogy a Nagyküküllő vízgyűjtő területéhez tartozó falvak több utcásak. Érdekes, hogy maga az építészet is alapjában Székelynek mondható, de azért a Szász hatás érezhető, hiszen a Szászföld határán vagyunk. Például a csonkakongyolt tetőkben, vagy a vízvetős homlokzatokban, illetve a magas falazott kapukban, kerítésekben. De azt tudjuk, hogy ez egy megtévesztő név, hogy Székely Párcium, mert sokan azt hiszik, hogy ez a Párciumban van ez a terület, vagy a Párcium területén helyezkedik el, pedig ez Székelyföldnek, hát ha nem is a szíve, de Székelyföld peremén helyezkedik el. És akkor a Kutatók a terepen, tehát hogy itt most egyszerre mutatjuk be, hogy mit csinál egy építész a terepen, és mit csinál egy néprajzos.
Mit csinál az építész?
Az építészeti oktatásban fontos az, hogy megismerkedjenek az építészek azokkal az évszázadok alatt kiforrott arányrendszerrel, építészeti technikákkal, ami ugye a népi építészetben kiforrt. Ezért az építész oktatásban kötelezőek ezek a felmérő táborok, és ezért ők azt csinálják, hogy kiválasztják a falu legrégebbi, legszebb házait, illetve nem csak házait, hanem egész portáit, mert ilyenkor nem csak a lakóépületről beszélünk, hanem a hozzátartozó mindenféle melléképületekről, és úgynevezett manuálékat készítenek, amiket, hogyha bejön a látogató, itt láthat a falakon bekeretezve manuálékat láthat, ami helyszíni rajzok voltak éppen, ők az épületet kívülről, belülről lerajzolják homlokzati rajzokat, metszeteket, alaprajzot készítenek, és ezeket szó szerint le is mérik, tehát, hogy itt mindenféle méret megtalálható ezeken a rajzokon, majd később, amikor ők hazaérkeznek, akkor vagy számítógéppel, vagy manuális úton, de ezeket feldolgozzák, tehát felszerkesztik őket. Úgyhogy néhány példán azt is bemutatjuk itt az ablakokon lévő tablókon, hogy hogyan néznek ki aztán a felszerkesztett rajzok. És hát amíg ők rajzolnak és mérnek, addig a néprajzkutató, vagyis hát ez esetben most én, az épületben lakó emberekkel beszélgetek, mivel ugye ez egy építészeti felmérés, ezért alapvetően én úgy döntöttem, hogy az építkezésből indulok ki, illetve arra koncentrálok, illetve az épületben lakó családokra. Tehát én háztörténeteket gyűjtök, családtörténeteket gyűjtök, házhasználatot gyűjtök. Ez interjúzással történik, tehát hogy egy diktafonnal járom a házakat, és beszélgetek az ott lakó nénikkel, bácsikkal. Mivel ezek a házak, amiket az építészek kiválasztanak, ezek a legrégebbi házak általában, ezért itt általában idős emberek laknak. Szokták kérdezni a látogatók, amikor bejönnek, hogy miért csak idős emberek vannak itt a képeken. Ezért van, hogy főleg idős emberek vannak, hiszen a fiatalok vagy új épületet építenek maguknak, vagy sok esetben elköltöznek a faluból, mert kevés a munka lehetőség.
Egy ablak előtt állunk az egyik tablónál. Melyik falu látható? Nagyon érdekes alaprajzok vannak, hosszú, elnyúlt telkek, és nagyon sok régi fénykép.
Ez most Székelyvécke. Székelyvéckével kezdődött az egész felmérő táborunk, voltak éppen ebbe a faluba szerettünk bele először. És azóta is visszajárunk, nagyon jó kapcsolatot ápolunk az ottani plébánossal, illetve polgármesterrel, és minden évben visszajárunk hozzájuk.
Akkor a felmérés mennyire törekszik teljességre, vagy mennyire csak tényleg a kiválasztott régi épületekre?
Amikor elkezdtük, akkor mivel, hogy akkor még sok hallgatóval tudtunk menni, akkor próbáltunk a teljességre törekedni, tehát Székelyvéckéről is, meg még pár faluról, amit a következő években mértünk, ott még 10-15 ház is akár fel lett mérve, vagy porta akár fel lett mérve. Most, hogy így egy lelkes csapatként járjuk így 5-6-an a vidéket, most már tényleg csak így példákat veszünk, tehát ilyen 5-6 ház mondjuk egy faluból most ennyire futja. De csinálunk egy bizonyos értékvizsgálatot is, ami úgy néz ki, hogy minden falunak elkérjük a térképét a helyi polgármesteri hivatalban, az sok példányban lefénymásoljuk, és akkor az építészek végigjárják az egész falut, minden egyes telkét, minden egyes házát így lefotózzák. Ez most nem olyan részletes, mint amikor manuálékat készítenek, csak mindent lefotóznak, és különböző kategóriák szerint értékelik. Például készítenek egy felmérést állapot szerint, hogy melyek azok a házak, amelyek romos állapotban vannak, melyik, amelyek felújított állapotban vannak. Tehát kapunk az egész településről egy ilyen térképet, egy ilyen információt, hogy állapot szerint milyenek a házak. Aztán ugyanezt megcsinálják funkció szerint, hogy például mi az, ami lakóház, mi az, ami nyári konyha, mi az, ami szín, ól, tehát hogy milyen funkciója van az épületeknek. Aztán ugyanezt megcsinálják a beépítés jellege szerint, és még több szempont szerint. Tehát minden egyes faluról kapunk egy teljes képet voltak éppen, de az, hogy azon belül aztán hány portát tudunk részletesen felmérni, az tényleg a létszámtól függ.
Mi történik a felmérés után ezekkel az adatokkal? Miért jó, hogy nekünk megvannak ezek az adatok?
Azért jó, hogy megvannak ezek az adatok, ugyanis rettenetesen gyorsan változik ezeknek a falvaknak is a képe. Nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy egyik évről a másikra, ahogy visszamegyünk, már lebontották az épületet, vagy kicserélték az ablakot, kicserélték a kaput, tehát hogy sőt olyan is volt, hogy azon a héten, amikor ott voltunk, akkor az alatt cserélték le a dolgokat rajta, tehát hogy nagyon gyorsan megváltozik ezeknek a falvaknak a képe. Mi megőrizni szeretnénk voltak éppen ezt. Egy része ennek az anyagnak bekerült a skanzenbe, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, illetve most a Néprajzi Múzeummal működünk együtt, tehát hogy ide is kerülnek majd anyagok, mert azt gondoljuk, hogy fontos ezt megőrizni. Próbálkozunk azzal is, illetve volt arra próbálkozás, hogy esetleg az ottani rendezési terveknél is ezek felhasználhatóak legyenek, legyen mihez nyúlni a tervezőknek, hogyha a épületeket terveznek, hogy ne akármilyen épületek épüljenek, hanem akkor a tájnak a sajátos épület típusában tudjanak tervezni. Meg én azt veszem észre, így a beszélgetve az ott lakókkal, hogy ez nekik is egy fontos visszacsatolás, hogy valaki oda megy és értékeli az ő házaikat, az ő épületeiket, amit ők rossznak, réginek, elavultnak látnak, az iránt van érdeklődés, és hogy mi azt bebizonyítjuk nekik, hogy ez nem rossz és nem elavult, hanem tényleg mi tanulunk tőlük. Egyébként én néprajzosként rengeteget, mármint úgy értem, nem is néprajzosként, emberként, tehát, hogy amikor órákon keresztül beszélgetek az idős emberekkel, az a tényleg az a felhalmozott életbölcsesség, az fantasztikus, amit ilyenkor egy dózisban kap az ember tőlük. Úgyhogy én azt hiszem, hogy itt oda-vissza kölcsönösen mindenki nyer, és mindenki nagyon sokat tanul a másiktól. Ha bejön a látogató, akkor próbáltuk úgy megszerkeszteni a kiállítást, hogy mindenből kapjon egy kis ízelítőt, tehát láthatja az építészek rajzait, láthatja a fotókat, amiket én közben készítettem. Az építészek ugye a házakra összpontosítanak, én pedig pont ezért az emberre. Tehát, hogyha a fotókat nézi az ember, akkor az ott lakókra összpontosítok benne, illetve a ház és ember kapcsolatára, de ugyanakkor olvashat ferde betűs szövegeket a falon, ezek leírások az interjúkból, tehát ahogy az ott lakó emberek elmesélték nekem, úgy idéztem az ő elmondásaikat, illetve van egy monitor, ahol hallgathatja is az ő elmondásaikat.
A kiállítás rendezésekor ugye az volt a szempont, hogy minél több mindent bemutasson a kiállítás a látogató számára a néprajzi kutatásról, építészeti jellegű néprajzi kutatásról ezen a területen. Ugyanakkor viszonylag kis terület van, tehát nagyon ügyesen, nagyon gondosan kellett kiválasztani a bemutatott anyagot. Mi volt itt a szempontod?
Hogy mind a kettő bemutatásra kerüljön. A két folyosóból áll voltak éppen ez a kiállítótér, akkor a külső folyosón mutatjuk be magát a munkát, a mi munkánkat voltak éppen, illetve az építészeknek a rajzait, és ha belép az ember a belső folyosóra, ahol a fényképek találhatóak, ott pedig önmaga is tényleg belép ebbe a világba, ami egy nagyon-nagyon színes világ. A fényképeket is úgy tettük fel, hogy ezt az építészeti kutatást idézett, tehát ha eljön a látogató, látja, hogy a térbe belógatva is vannak fényképek. Ez nem csak azért van, hogy látványosabb legyen, hanem azért, mert így próbáltuk utánozni azt a háromosztatú épületet, amiben általában laknak. Az épületek többsége háromosztatú épület, középen egy konyha, elől a tiszta szoba, amit ők elsőháznak hívnak, hátul pedig egy szoba, ami vagy szoba, vagy kamraként funkcionál, utána pedig az épületen kívüli melléképületek, illetve a határnak a részei. Ha belép ide a látogató, itt is azt próbáltuk bemutatni, hogy úgy érezze magát, mintha ő most egy konyhában lenne, és a konyha képeket látja maga körül, a lakók a konyháikba, vagy a lakók az első házban, a tiszta szobában.
Milyen célszolgál az első ház?
Ugyanúgy, mint ahogy a más magyar nyelvterületeken is, a tiszta szoba, ez egy ilyen reprezentációs helység volt. Ez egyébként nagyon jól látható néhány képe most is, hogy ezt most se használják, itt fel van vetve a vetett tárgy, úgy, ahogy régen, magasra felvetve, ott vannak a különböző lábosok a szekrény tetején, meg az ágy alatt, benne a szekrényben a szőttesek összehajtogatva, tehát ez az értékes tárgyaknak az őrző helye, de érdekes, hogy most is tényleg ezt a reprezentatív funkciót megtartotta, ugye régen is mindig ide fektették a vendéget, és amikor én, tehát mi amikor ott vagyunk, akkor általában iskolában alszunk, vagy ilyen helyeken, de amikor így külön meglátogattam őket, és egyszer ott laktam az egyik néninél, akkor én is a tiszta szobába kerültem elhelyezésre, még ő persze a konyhában lakik, ő egymaga lakik, már a férje meghalt, tehát maga nem használja a tiszta szobát, de engem oda fektetett. Meg amikor vendégül látott ebédre, akkor ott látott vendégül, nem a konyhában, tehát hogy ennek most is megvan ez a vendéglátó funkciója.
A harmadik helyiségnek volt a célja?
Általában az volt a lakószoba, ahol az élet folyt voltak éppen. Igen, itt összefolynak egy kicsit a funkciók. Sok esetben vagy a konyhában, vagy a nyári konyhába költöznek ki, és ott laknak, ott alszanak. Meg itt azt is tapasztaltam, ugye, hogy özvegyen maradt, tehát már egyedül van, és akkor tehát amíg ketten vannak, akkor ők mondjuk még a szobába laknak, de amikor már egyedül marad a néni, akkor már nem fűti mondjuk a szobát is, hanem azért lakik a konyhában, mert ha úgyis ott főz, akkor ott meleg van, és akkor már egyszerűbb úgymond, ha ott is éli a teljes napját, tehát ott is alszik.
Nézzük a további képeket is.
A konyha az, ahol a legjobban megfigyelhető a változás, mert hogyha jönnek a látogatók és megnézik itt a képeket, akkor látják, hogy itt mondjuk még megtalálható a régi csikótűzhely, de mellette már a bevezetett gáztűzhely, vagy ott van a szekrény tetején a mikró, de ugyanakkor még a régi fonott kosár is, tehát hogy ez az, ahol így tényleg a változás az tetten érhető. Azt is meg szokták kérdezni a látogatók, hogy ezek a képek photoshopolva vannak-e színileg, mert hogy elképesztő színes világ ez. A rózsaszín, a kék, a zöld és a sárga voltak éppen ezeket használják, és nagyon erősen használják ezeket a színeket, és nincsenek photoshopolva a képek, tényleg ilyen színes világ ez.
De hogyan festenek, mivel? Természetes anyagokkal, vagy vásárolt?
Vásárolt, igen, erre mindig rá szoktam kérdezni, amikor beszélgetünk így a ház történetekről, és jellemző az is, hogy sok helyen ez a rolós mintát festenek rá még a szobákban. Tehát, ahogy mondtam, úgy van elhelyezve, hogy az épület három helységében találhatja magát a látogatót, és ez a hátsó leghosszabb részét pedig részben a porta többi építményét mutatjuk be, például egy sorozat a kerti vécékről, ugyanis a legtöbb házban az elektromosság az be van vezetve, a gáz az van, ahol igen, van, ahol nem, viszont a víz az a legtöbb házban nincsen bevezetve. Kútja van minden háznak, úgyhogy onnan húzzák a vizet. És aztán itt találkozhat Kovács műhelyjel a látogató, illetve jutunk egészen a határig, ahol a szénégetők dolgoznak, ők nem helyiek, általában farkas lakáról vannak, akikkel én találkoztam, ez nagyon érdekes volt, ők egy fiatal pár, 20 éves férfeleség, akiknek farkas lakán van házuk, viszont mivel mind a ketten szénégető családban nőttek fel, tehát gyerekkoruk óta voltak éppen belenőttek, belenevelődtek ebbe a mesterségbe, így ők is ezt folytatják, tavasszal kiköltöznek ebbe a lakókocsiba, rendszerint mindig más valahol. Amikor én ott jártam, akkor Szent Demeter felett voltak az erdőbe, és az egész nyarat voltak éppen ősz végéig ott töltik, és hát szénégetéssel foglalkoznak.
Hogyan égetik a szenet?
Ha eljönnek a látogatók, akik teljes képsorozatot látnak arról, hogy a fát azt vásárolják, az egyik képen látszik is, hogy felhalmozva ott van a fiatalember mögött a fa, amit aztán bakságban feltesznek, tehát egy ilyen halomba raknak, de azért nem össze-vissza halomba, hanem gyönyörűen felépítik voltak éppen, de ezt olyan rutinnal csinálták ők már, hogy most nem azt mondom, hogy percek alatt, mert nyilván azért órák kellenek, még egy ilyet fölépít az ember, de hogy látszik is itt az egyik képen, hogy a fiú az dobálta ezeket a elég méretes fa hasábokat. A felesége, a lány pedig felmászott a baksa tetejére, a halom tetejére, és akkor amit a fiú oda dobált, azt ő rendezte. Tényleg nagyon flottul, nagyon gyorsan meg tudnak építeni egy ilyen halmot, egy ilyen baksát, amit aztán lefednek földdel teljesen. Kis járatokat hagynak, hogy be tudják aztán gyújtani, de aztán azt is leföldelik, tehát voltak éppen ez nem is, ugye nem ég, hanem parázslik oda bent heteken keresztül, és amikor szépen már teljesen kicsire leégett, akkor veszik le a földet róla, és akkor zsákozzák be. Aztán az értékesítéssel már nem ők foglalkoznak, azt láttam, hogy jön egy viszont eladó, nem tudom, aki megveszi tőlük, és aztán ezt nyilván osztják még kisebb zsákokra, és így tovább. De hát amit a benzinkutaknál, meg nem tudom, árulnak szenet, az is így készül voltak éppen. Hogy hogyan dolgozik egy építész, meg hogyan dolgozik egy néprajzos. Ezen az ablakon lévő tablón régi fotókat is láthatunk, és hogy ez is nagyon fontos, tehát hogy mindig megkérem az adatközlőimet, a bácsikat, néniket, hogy vegyék elő a régi fényképeiket, és azokat is lefotózzom. és ez is egy dokumentáció, ami hozzáad voltak éppen annak a háznak a történetéhez, és nyilván nem akarok én se csak így kiragadni egy-egy épületet, tehát hogy oké, kiragadunk épületeket, amiket az építészek felmérnek, de ugyanakkor azért ebből a kis mikro történetekből kijön azért az egész falunak valamelyest a története. Tehát azért a hét végére összeáll, azért mondom, hogy hétvégére, mert egy-egy hétre szoktunk kimenni minden nyáron, de hogy így a hétvégére, illetve hát később aztán még kutatások során azért összeáll ebből magának a falunak, illetve aztán reméljük, hogy majd amikor befejeztük ezt a kutatást, akkor majd az egész régiónak így a története. Ezt hangsúlyozni szeretném, hogy ez most egy ilyen közbülső állapotot mutat voltak éppen, tehát 10 éve kezdtük el ezt a kutatást, de hát ez mivel, hogy évente egy hétre tudunk visszamenni, ez egy hosszú távú dolog, még legalább 5 év előttünk van, hogy be tudjuk fejezni, nyilván ezt soha nem lehet befejezni, tehát ez egy olyan dolog, ami mindig lehet újabb és újabb dolgokat találni. Tehát most itt egy szeletét látják ennek a látogatók, de hogy ennek még folytatása lesz, és reméljük, hogy majd még be tudjuk mutatni később majd a folytatást is.
Könyvformában is meg fog jelenni, vagy esetleg CD-n, virtuálisan dekonstruálva?
Gondolkodunk ezen, és szeretnénk is. Ahhoz először meg szeretnénk a Székely Percum összes falvát, összes 15 falvát csinálni, vagy legalábbis, hogy eljussunk minden faluba, mert még 4 falu, ami nem érintettünk egyáltalán. Tehát szeretnénk először, hogy mindenhova eljussunk, és azután nyilván ez anyagi függő, tehát hogyha tudunk rá pályázni, akkor igen, szeretnénk ezt majd. Eddig könyvben gondolkodtunk, most már ugye egyre inkább a digitális dolgok felé haladunk, úgyhogy lehet, hogy akár, ha más nem, akkor virtuális kiállítást, vagy virtuális adatbázist akár létrehozni belőle. De hát ez még a jövő egyelőre.
Most egy kis küküllői zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról, Tárlatra című műsorunkat. A Kutatók terepen kiállítás után a néprajzi kutatásról beszélgetek a Néprajzi Múzeumban. Hogyan dolgozik egy néprajzkutató?
Szájok György vagyok, a Néprajzi Múzeum kommunikációs főosztályának a vezetője. Egy néprajzkutató több helyen dolgozik egyszerre. Aki kívülálló, az általában csak azt látja, hogy a múzeológusok, mert hogy azok a néprajzosok, antropológusok, akik itt dolgoznak a Néprajzi Múzeumban, azok jó részt múzeológusok, akik múzeumi tárgyakkal dolgoznak. Azok bejönnek egy ilyen hatalmas reprezentatív épületbe, ugye eltűnnek a látogatók szem elől, és néha megjelennek, néha kiállításokat csinálnak, néha egy-két katalógust kiadnak, tanulmányokat publikálnak. Maga a múzeológusi munka nagyon-nagyon összetett, nagyon sok minden tartozik bele. Az egyik része az inkább egy ilyen adminisztratív rész, minden múzeológus specialistája valamilyen szaknak, vagy valamilyen magyarországi néprajzi tájegységnek, vagy valami fajta tártípusnak, vagy valamilyen az életmódhoz kötődő bizonyos dolgoknak a specialistája, vagy múzeológusok, akik nemzetközi gyűjteményekkel foglalkoznak, tehát a különböző kontinenseken jártak, ott kutattak, ezeknek a specialistái, és ők egyrészt ezeket a gyűjteményi egységeket felügyelik. Ez azt jelenti, hogy nyilván tartják azt, hogy milyen tárgyak vannak ott, megóvják ezeket a tárgyakat, mindenféle kimutatásokat készítenek, hogy ezek a tárgyak hol helyezkednek el, leírják ezeket a tárgyakat, beleltározzák őket, időnként megnézik, hogy minden a helyén van-e, intézik azoknak a tárgyaknak az útját, amelyek kiállításra kerülnek. Ezen kívül fogadnak más kutatókat, bemutatják nekik ezeket a tárgyakat. A múzeológus munka egy része ebből áll, a másik része magából a kutatásból. Egyrészt az, hogy ezekből a gyűjtemény tárgyakból értelmezik ezeknek a múzeumba kerülését, vagy az adott környezetben, mielőtt a múzeumba bekerültek ezek a tárgyak, hogy ezek milyen szerepet töltöttek be az ott élő embereknek az életében, esetleg más módon tipologizálják ezeket a tárgyakat. A következő szint, ami egy múzeológus életében fontos, az a kiállításrendezés. Tehát ez mindig egy ünnep a múzeológus életében, erre néhány évben egyszer-kétszer kerülhet sor általában, és előtte egy hosszú előkészítő munka előzi meg. Ez az, amikor az általa ismert szakterületén, a múzeumban lévő tárgyakból, vagy a máshonnan kölcsönzött tárgyakból egy témát kiválaszt, és azt tárgyakkal megpróbálja bemutatni. Általában a kiállításokhoz katalógusok is készülnek, tehát ez több éves előkészítést igénye, a tárgyak kiválasztása, a katalógus megírása, a látványtervezővel, a restaurátorokkal való folyamatos kapcsolattartás, hogy minden a helyén legyen addigra, amíg megnyílik a kiállítás, és mellette természetesen a kiállításnak a kommunikációja is ide tartozik. És van egy a kutatásnak egy másik része, az, amikor a múzeológus nem a múzeumnak a falai között folytatja ezt a munkát, hanem kimegy a terepre, és elmegy azokra a területekre, ahol kutat, és akkor ott általában több időt együtt tölt az ott élőkkel, interjúkat készít velük, felméréseket készít, és hát ezt a tudást, ezt hazahozza, rendszerezi, aztán megírja.
A Néprajzi Múzeum milyen kutatásokat végez most?
Többféle kutatást is végzünk. A Néprajzi Múzeum igazából három nagy egységből áll. Az egyik egység az a hagyományos magyar paraszti anyag, ami a múzeumban található. Ez a nagyobb részét teszi ki a gyűjteményünknek. Ebben többféle feldolgozó munka folyik, a különböző gyűjteményekben próbáljuk a hagyományos tárgyi anyagot értelmezni, rendszerezni, és utána katalógusokban ezeket megmutatjuk. Ezelőtt jelent meg egy nagyon-nagyon izgalmas katalógusunk, a Csupor István által megírt Miska Kancsó című katalógus, és lesz ezekből a tárgyakból rendezett kamarakiállítás is, július 17-én. A történetileg elkészített Miska Kancsóknak egy nagyon nagy részét a Néprajzi Múzeum gyűjtés, ez most így egyben először kerül majd a látogatók elé, és ebben a katalógusban pedig először mutatjuk be ezt a nagyon-nagyon gazdag kincset. A múzeumnak a másik nagy egysége az a nemzetközi gyűjtemények. Itt minden kontinensről van különböző anyagunk, Ázsiából, Afrikából, Európából, Óceániából, Ausztráliából, tehát a világ minden részéről nagyon-nagyon gazdag tárgyi anyaggal rendelkezünk. És van egy harmadik egység, ez pedig a kortárs tárgyaknak a gyűjtése és elemzése. A múzeum nagy-nagy figyelmet fordít arra, hogy ne csak a múltat, hanem a jelent is próbáljuk dokumentálni, mert a jelen is egy idő múlva már múlttá változik, és hogyha ma nem dokumentáljuk a mai történéseket, nem gyűjtjük össze azokat a tárgyakat, amik még itt vannak a közelünkben, akkor ez később jóval nehezebb lesz. Tehát ez a harmadik pillér, ami nála a múzeum, ez a kortárs tárgyi kultúrának a dokumentálása és értelmezése. És ez az utóbbi két rész összekapcsolódik most egy olyan kutatásban, amit én vezetek, ez pedig a Budapesten élő, más kontinensről bevándorolt migránsok tárgyi kultúrájának az elemzése, a tárgyak gyűjtése, interjúk készítése bevándorlókkal, annak az értelmezése, hogy azok a tárgyak, amiket magukkal hoznak, azok mit jelentenek nekik, hogyan reprezentálják az ő életüket, a tárgyak hogyan segítenek nekik az emlékezésben. Egy ilyen bevándorló helyzetben mindig csak egy bizonyos mennyiségű tárgyat tud az illető magával hozni egy másik kontinensről, amennyi belefér a bőröngyében, vagy amit fel tud adni. És akkor, amikor kiválasztja ezeket a tárgyakat, értelemszerűen általában azokat a tárgyakat választja ki, amik valami miért fontosak neki, mert funkcionálisan fontosak, vagy érzelmileg fontosak nekik. Ezeknek a tárgyaknak nagyon-nagyon sok jelentése van, és mi ezeket a jelentéseket próbáljuk valahogy ezzel a kutatással felfejteni, megérteni, és reméljük, hogy egyszer majd egy kiállítás is lesz ebből a kutatásból.
A bevándorlók alatt a most ide érkezők, akár menekülőket értjük, vagy olyanokat, akik mondjuk 10-20 éve már betelepedtek Magyarországra.
Dolgozunk olyanokkal, akik még a rendszerváltás előtt érkeztek Magyarországra. Például az egyik kolléganőm, Földesi Edina, olyan közel-keleti bevándorlókat kutat, akik még főként a 70-es és a 80-as években érkeztek Magyarországra, mint diákok, itt kollégiumban laktak, és itt maradtak Magyarországon, és az ő életüket kutatja a tárgyakon keresztül, és dolgozunk olyanokkal is, akik az utóbbi néhány évben jöttek ide Magyarországra, és van köztük néhány menekült is, igen.
Hogyan keresik meg őket, és ők hogyan viszonyulnak ehhez a kutatáshoz?
Ismeretségi szálakon keressük meg őket. Azok a kutatók, akik részt vesznek ebben a kutatásban, már több időt töltöttek más kontinenseken, más országokban, ott kutattak. Ők a Néprajzi Múzeum nemzetközi osztályának a kutatói főként. Jól beszélnek nyelveket, és most ez számunkra is egy kihívás volt, hogy nem egy távoli kontinensre kell elmenni, és ott kutatni azokat az embereket, hanem ők jönnek ide Magyarországra, Budapestre, ők azok, akik ide migrálnak, ide vándorolnak valamilyen ok miatt, vagy gazdasági ok miatt, vagy itt találnak munkát, vagy itt tanulnak, számos oka lehet ennek, vagy ide menekülnek, és itt kezdtünk el kutatni közöttük. Ismeretségi szálakon kezdődtek az első találkozások, és utána megismert bevándorlók kézről kézre adtak minket, és így sikerült sok embert megismerni, illetve van olyan eset, ahol már a kutatás előtt volt egy ilyen kiterjedtebb ismerettség, és azok között folyik a kutatás. Egy kolléganőm, Keresi Ágnes például az itt élő orosz nőket vizsgálja, az ő tárgykultúrájukat, a lakásuknak a berendezését, hogy hogyan rendezik be a lakást. Olyan orosz nők, akik közül a többségük az vegyes házasságban él itt. Van egy másik kolléganőm, Vörös Gabriella, aki az itt élő törököket vizsgálja, azokat a vállalkozókat, akik itt a Nagykörúton is éttermeket tartanak fenn, vagy dönert árulnak. Egy másik kollégám, Wilhelm Gábor, ő az itt élő távol-keletieket, főként a japánokat kutatja, illetve Árendás Zsuzsa, ő pedig az indiaiakat, az itt élő indiaiakat között végez kutatást.
Ezeknek a kutatásoknak mi a célja?
Több része van, két kötetet fogunk kiadni, az egyik kötet az egy tanulmánykötet, ahol elemezzük az az izgalmas kihívása, hogy magát a bevándorlást, ezt az élethelyzetet, hogy lehet tárgyakon keresztül értelmezni. Születik egy tanulmánykötet, és születik mellette egy interjúkból összeállított kötet, ahol maguk a bevándorlók kiválasztanak egy tárgyat, egy kedvenc tárgyat, ami valami miatt fontos volt számukra, amit elhoztak otthonról, mert valami nagyon fontos jelentése van, és ezen keresztül, a tárgyon keresztül kezdenek el mesélni a saját életükről, az élményeikről, hogy mit jelent nekik ez a tárgy, miért hozták el, miért fontos az ő élettörténetükben. És ez a másik kötet ezekből az interjúkból fog állni. És emellett dokumentáltuk is ezt a kutatást, nagyon sok fénykép készült, néhány tárgy is bekerült a Néprajzi Múzeumba, létrehozunk egy adatbázist, és ezek fontosak lesznek majd a későbbiek folyamán. Illetve közben arról is elkezdtünk gondolkodni, hogy a Néprajzi Múzeum, mint egy társadalmi múzeum, ahogy mi meghatározunk önmagunkat, mit tud segíteni abban, hogy az ideérkező bevándorlók valahogy otthonosan érezzék magukat Magyarországon, vagy egyáltalán megtalálják a helyüket, vagy egyáltalán a múzeum hogy lehet egyfajta találkozási pont, egyfajta kontaktzóna a magyar társadalom és az ideérkező bevándorlók között. És hát ennek a módszertani alapjait is azért megpróbáljuk megnézni. És ebben hát nagyon segít minket az, hogy azért ezeknek a távoli kontinenseknek és országoknak a néprajzi anyaga, etnográfia anyaga azért itt van a Néprajzi Múzeumban, amire már lehet akár különböző programokat, foglalkozásokat is felfűzni.
Mennyiben tér el a bevándorlóknak a kutatása a hazai kisebbségeknek a kutatásától?
A magyarországi kisebbségek között személy szerint nem végeztem még kutatást. A magyarországi kisebbségeknek azért egy nagy-nagy mennyiségű anyaga van a Néprajzi Múzeumban. És van azért Magyarországon ezeknek a kisebbségeknek egy élő kultúrája, amit még így be tudnak mutatni közösségként, tehát ilyen közösségi szinten. És hát ezeknél a kutatásoknál azért nagyon érdekes lehet az, hogy az a hagyományos kultúra, az a hagyományos tárgyanyag hogy változik meg, hogy alakult át már, illetve mik azok az ilyen új invenciók, vagy mik azok az új dolgok, ahogy egy korábbi hagyományt megpróbálnak rekonstruálni, esetleg újra kitalálni. Tehát ezek a kutatások nagyon gyakran inkább közösségi szinten zajlanak. A migrációs kutatás, amit mi csinálunk, az egyéni szinten zajlik. Tehát nem egy közösséget kutatunk, és nem egy ilyen közösségnek a szerveződési elveit nézzük, hanem inkább így egyénenként tekintünk a migránsokra. Néhány jó és izgalmas példát akarunk kiragadni, és ezeknek az embereknek az életében egy ilyen mély fúrást csinálni, és inkább így egy ilyen személyes élettörténetek és a tárgyaknak a viszonyát próbáljuk megnézni. Illetve a másik rész pedig az, amikor azt nézzük meg, hogy az egyéneknek a gazdasági stratégiájában maga az etnicitás az hogyan segíthet. Mondjuk az ilyen etnikai éttermek esetében Nagykörúton nagyon sok ilyen etnikai étterem van, amit ilyen emberek csinálnak, és hogy ezeknek az éttermeknek a belsejében, vagy az ott lévő stratégiákban ez a fajta etnikus jelleg hogyan jelenik meg. Tehát mi inkább ezt vizsgáljuk, ezt a fajta közösségi szintet kevésbé.
Van-e összehasonlító anyag, vagy összehasonlítható-e, amikor a magyarok külföldre kivándoroltak, vagy külföldön letelepedtek az ő beéleszkedésükkel?
Erről az utóbbi évtizedekben több kutatás készült. Akár az Egyesült Államokban letelepedett magyarok esetében, vagy Amerika más részén, Argentínában vagy Brazíliában él egy nagyobb magyar diaszpóra, akik a 19.-20. század fordulóján, illetve az első világháború környékén vándoroltak ki. Ezekről kutatások vannak. Tehát sokan foglalkoznak ezzel. Amiről viszonylag még kevésebb kutatás van, és ami nagyon-nagyon izgalmas téma, az, hogy ez a mostani új migráció, ami megfigyelhető, tehát az a fajta, főleg fiataloknak a külföldi munkakeresés az Európai Unió más országaiban, tehát a most kialakuló londoni magyar diaszpóra, vagy az Anglia különböző városaiban, vagy Németországban, vagy Európa más helyen élő magyarok hogyan integrálódnak be, és mi az az életmód, amit ott kialakítanak. Az egy nagyon-nagyon izgalmas téma, és azt igazából most kezdik el kutatni. Ami a mi kutatásunkban az újdonság, az tényleg az, hogy valahogy eddig még az ilyen migrációs kutatások, diaszpóra kutatások kevesebb figyelmet szenteltek a tárgyaknak. Tehát vagy történeti kutatások alapján, vagy életútinterjúk alapján, vagy ilyen etnikai intézmények szerveződése alapján próbálták értelmezni a migránsokat. Ez most egy új vonulat, hogy azt mondjuk, hogy az a fajta mozgás, amiben benne van egy migráns, tehát hogy elindul valahonnan és elérkezik valamiben, ott nem csak maga a szubjektum, a migráns mozog, hanem a tárgyak is. Tehát viszi magával a tárgyakat, önkéntelen az emberek és a tárgyak összekapcsolódnak, amikor megérkezik egy új helyre, akkor ott valami fajta lakást kell bérelnie, vagy szerezni, azt be kell rendezni, ki kell alakítani egy olyan környezetet, ami azért emlékezteti az otthonára, hogyha esetleg honvágya van, vagy valami gondja van, akkor azért kicsit otthonosan érezze magát. Tehát ennek nagyon sok oldala van, de a lényeg az, hogy emberek és tárgyak együtt mozognak. És hogy a mi kutatásunkban most ez a novum, hogy azt mondtuk, hogy akkor közelítsünk a tárgyak felől. Tehát nem az emberek fel, hanem a tárgyak felől.
Erről nekem a régészet jut az eszembe, ahol ugye a tárgyakból próbálunk az emberek felé közelíteni.
Igen, mert ott ez egy adottság, hogy az, aki már meghalt, az nem szólalhat meg, tehát marad a tárgya. Ugyanez van a mi kutatásunkban is, hogy nem a tárgyakról akarunk beszélni, hanem az emberről, csak az elsődleges megközelítés az a tárgyakon keresztül történik.
Egy elméleti kérdés. Az én számomra az amerikai cultural anthropology jut az eszembe, és itt néprajzról beszélünk. Tehát a néprajz és a kulturális antropológia viszonya hogyan viszonyul egymáshoz?
Sok ponton összeér. Tehát intézményileg a különböző egyetemeken van, ahol ez külön van, tehát van néprajz szak, és van kult és antropológia szak, de több helyen ma már ezek a szakok is úgy nevezik magukat, hogy néprajz és kult és antropológia szak, akár Pécsett, akár Szegeden, ez már így figyelhető meg. Máshol külön van ez a két szak, például itt Budapesten az ELTÉ-n. Röviden és így egyszerűen megfogalmazva, a néprajzi kutatások azért nagyobb hangsúlyt fektetnek a magyar paraszti népi kultúrának a kutatására. A kulturális antropológia ilyen értelemben nyit. Tehát inkább a kortárs jelenségek érdeklik, tehát kevésbé történeti, inkább az a ma végbe menő jelenségek, és a kutatási területében pedig olyan társadalmi problémák is beletartoznak, vagy az emberi életmóddal, gondolkodással kapcsolatban olyan dolgok, amik nem csak egy ilyen magyarországi paraszti kultúrához köthetők, hanem akár a világ különböző részeiről. De itt sokfajta elnevezés van, tehát a kulturális antropológiába beletartozhat, máshol etnológiának nevezik, tehát az a hagyományos különböző kontinensek, hagyományos kultúráinak a vizsgálata. Itt a Néprajzi Múzeumban egyszerre dolgoznak néprajzosok és kulturális antropológusok, vagy etnológusok, és próbáljuk ezt a kettőt így összeegyeztetni. A kulturális antropológiának talán még egy nagyon fontos jellemzője az, hogy egy ilyen hosszantartó állomásozó terepmunkán alapszik. Tehát a résztvevő megfigyelés módszertan az arra épül fel, hogy valaki elmegy egy közösségbe, és akkor nem csak egy-két napot tölt ott, hanem akkor ott beilleszkedik, és hónapokat vagy akár éveket ott tölt egy adott helyen, megismeri az adott közösség kultúráját, nyelvét, befogadásra valamilyen szinten jó ismerőseivé válnak azok az emberek, akik ott vannak, tehát már természetesen viselkednek, megosztják velük a kutatók problémáit, és így egyre több olyan információ jön össze, amivel tényleg így belülről tudja az egész közösséget értelmezni és leírni, és megismeri azokat a kulturális rendszereket, amik a közösségnek az életét meghatározzák. Talán a kultus antropológia még ennyi.
Ismét zene következik, majd a kaleidoszkóp. Thank you. Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat a kaleidoszkóppal. Először a budapesti Ludwig Múzeumra hívom fel a figyelmet, ahol József Bernhardt Madarakra várva című kiállítása látható, alcíme Kint és Bent. Nem véletlenül született meg ez az alcím, ugyanis egy óriási madárházat állítottak ki, és ebbe a madárházba be is lehet lépni, tehát a látogatókat kifejezetten kérik, hogy ott is nézzenek körül, és onnan vegyék szemügyre a világot. A művész kortárs modern művész, tehát a mai társadalmi problémákra kíván reagálni, ezekre reflektál a művével. Ebben az esetben, ahogy ő maga fogalmazott, a madárházba való belépés elsőre abszurdnak hathat. De egy másik identitásba való belehelyezkedés által talán a bejáratott gondolkodási sémák mögé nézhetünk, és nagyobb megértést tanúsíthatunk más életformákkal szemben, többek között tollas barátainkkal szemben, akikkel ezen a városon, ezen a bolygón osztozunk. A következő kiállítás, amire a figyelmet szeretném fölhívni, vidéken van, Balatonfüreden, a Vasari galériában Keserű Ilona, az idő szintere, Kanjante című kiállítása nyílt meg, amelynek Aknai Katalin és Kovács Anna Zsófia a kurátora. Makón szintén nyílt egy érdekes kiállítás, Arcon formált világkép, ez a címe, és Hatvani Lajosról szól, aki 1880-tól 1961-ig élt, és irodalmi mecénási tevékenységét mutatja be. Vele kapcsolatban érdemes tudni, hogy családja az ipar és a finansz tőkéből tett szert nagy vagyonra, bárói rangot is elnyert, asszimilálódott zsidó család volt, de Hatvani Lajos már nagyon fiatalon hátat fordított az üzleti világnak, és az irodalom volt az élete, az irodalmon keresztül élte az életet, és ismerte az életet. Egy másik kiállítás, kortárs kiállítás a Budapesti Országos Idegen Nyelvű Könyvtárban. Az olasz naív művészetet mutatja be, mégpedig Guido Vedovato Itália című kiállításáról van szó, ahol az egyik legismertebb kortárs naív olasz festőművész és szobrásznak a műveit lehet megtekinteni, aki közgazdászként indult szakmai pályáján, emellett kezdett el festeni, és saját technikát alakított ki egyedi motivumokkal, témákkal, és a kezdeti hobbiból szenvedély lett, úgyhogy 1986-ban, amikor megnyitotta az első kiállítását szülővárosában, Vicenzában, akkor művészeti tevékenység felé fordult. Azóta is a naív művészek nemzetközi találkozóinak állandó résztvevője, és a világ számos múzeumában megtalálhatók a művei, többek között Magyarországon is, a Kecskeméti Magyar Naív Művészeti Múzeumban és a Szombathelyi Képtárban. Külföldön, Kanadától Franciaországig, természetesen Olaszországban is és Oroszországban is őrzik múzeumok a műveit. Teljesen más jellegű kiállítás nyílt Pécsett, Martin Ferenc Múzeum és a Modern Magyar Képtárban Leonardo da Vinci műalkotásait lehet megnézni. Pontosabban ezek a műalkotások, műszaki alkotások, találmányok. Majdnem 60 találmány oszlik meg a János Pannonius Múzeum két intézményében, és ezeket eredeti rajzok és kéziratok kísérik. A találmányok rekonstrukciók eredeti méretben, és interaktív kiállítás, úgyhogy a látogatók maguk is sok mindent megpróbálhatnak, megtapasztalhatnak. Még két kiállításra szeretném fölhívni a figyelmet. Az egyik a budapesti Széchenyi Könyvtárban a Szultán ajándéka, Négy Korvina a Szeráj Könyvtárából címmel nyílt kiállítás, összesen két hétig tekinthető meg a korvinákat. Nagyon szigorú előírások vannak, hogy hogyan lehet kiállítani, ezért van a két hetes időtartam, és ezen a kiállításon azt a négy korvinát lehet megtekinteni, aminek a története is jól ismert. A Suezi csatorna megnyitása alkalmából a szultánnál tisztelgő látogatást tett Ferenc József császár, a monarchiának a császára, Magyarországnak a királya. Két évvel történt ez a kiegyezés után, és ekkor 1869-ben Abdul Aziz volt a szultán Törökországban, aki azt a négy kódexet, amit a korábbi időközökben már nagyon sokszor hiába próbáltak visszaszerezni magyar főpapok és tudósok, fejedelmek, azt ajándékba adta. Ferenc József pedig szintén egyfajta gesztusként a kiegyezés után gróf Andrássy Gyulának a közvetítésével a Széchenyi Országos Könyvtárnak ajándékozta. Tehát így került haza, vissza az a 4 kódex, amit annak idején még Buda elfoglalása után vittek magukkal. A kódexek egyébként különböző tartalmúak, Szent Ágoston munkáját tartalmazza az egyik kódex, a történet író Polibioszt egy második, Plautus komédiái találhatók a harmadikban, a negyedik pedig a humanista Trapezuntius műveit tartalmazza, tehát nagyon különböző jellegűek, azonban jól tükrözik Mátyás király könyvtárának az összetételét is, olyan szempontból is, hogy a Korvinákhoz az udvarban egy külön önálló műhely, a budai műhely dolgozott a könyv kötészeti szempontból, ahol egyedi kötéstípust fejlesztettek ki, mesterségbeli tudásukat ezzel is kifejezve. 3 kódex ilyen bársonykötésben látható, a 4. itáliai műhelynek a munkája. A magyar kötésű kódexek a budai könyvmásoló és miniátor műhelyből kerültek elő. A 4 kódex mellett több eredeti török kézirat is található, és faksimile és digitális korvinákat is lehet lapozgatni. Valamint az isztambuli antifonálé másolata is megtalálható, ennek eredetije a Topkapi Szerályban, Isztambulban található, és az 1360 körül készült anzsúkori magyar könyvkultúrának egyik kimagasló emléke. Tehát ez a kiállítás május 6-áig látogatható. Végül utolsó kiállításként a mostani alkalommal az Zirci Reguli Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóháznak a kiállítását ajánlom, ahol a Lackó Dezső Múzeum vendégkiállítása látható a gyermekáldás kultúrájáról, címe pedig a Születés. A kiállítást úgy nyitották meg, hogy előzőleg egy gyermekrajzpályázatot hirdettek meg, úgyhogy ezekről a gyermekrajzokról is lehet tájékozódni. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő hétfőn ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.